Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke Mikola István az Inforádió arénájának vendége. A híreket utóthatjuk abba, hogy azt mondta, hogy igazából semmi nem szállható a kormány által vitára bocsátott zöld könyvből, ami az egészségügy reformjáról szól. De ebben vannak nagyon súlyos megállapítások. Például, hogy 500 000 putyautas van, a munkavállalók fele minimálbére van bejelentve, ezért aztán nem folyik be megfelelő mennyiségű járulék. Ezek a megállapítások megállják a helyüket?
Igen, egyet hiányolok közöttük a munkáltatókat. Egyébként annak idején a néhány hónappal ezelőtt a választási kampányban, amikor elmondtam, hogy nem csak a kis embereken kell számon kérni a közteherviselést, hanem a nagyvállalatokon is, többek között az állam nagyvállalatain. Például nagyon szeretném tudni továbbra is, hogy hova lett a MÁV-nak a több mint 100 milliárdos tartozása, ki írta jóvá, hogy írták jóvá. Mi történt a belügyminisztérium rendőrségnek a tartozásával? Ugye nincs még talán másfél éve, amikor Lampert Mónika belügyminiszter fölállt a parlamentbe és bejelentette, akkor, amikor a rendőr szakszervezetek demonstrációval fenyegettek, hogy megemelik a béreket, de mától kezdve a rendőrség nem tud munkaadói járulékot fizetni.
De bocsáss meg, ez sokkal számít, hát csak az állam átteszi egyik zsebéből a másikba, nem?
Ne, hát dehogy is, hát szó sincs róla, hát ez egy önálló költségvetési pénzügyi nagy rendszer, a társadalombiztosításnak a rendszere, hogy ez egy járulék bevételekből összejövő nagy kalap, amiből mindenki a rászorultság szükségletei szerint részesedik már, mint az egészségbiztosítási pénztárba összejött pénztömegből. Tehát itt most furcsa dolog van, elsőbb a kis emberen és a lakosságon kérik a munkavállalón számon a közteherviselést, ami helyes, de beszéljünk csak a nagy tartozásokról is, hogy mi lett ezeknek a sorsa, hova lettek ezek. Engem kemény támadások értek, amikor rátettem. És természetesen beszéljünk azokról a nagyon meggazdagodott a rendszerváltás után bizony milliómossá, milliárdossá vált honfitársainkról is, akik minimálbéren bejelentkezve nagyon komoly vagyonokat kezelnek. Tehát egyetértünk azzal, hogy a közteherviselés területén rendet csináljunk, mi nagyon régen szorgalmazzuk ezt, ez nem egy új elem ebben az anyagban, de akkor ezt igazságosan tegyük, mind a nagyvállalatok, a gazdag emberek és a munkavállaló szegény emberek.
Az úgynevezett zöld könyv ezt viszonylag részletesen leírja, ezt én most megengedem. Igen, nem
elsősorban a munkavállalókat nevezik potyautasnak, elég méltatlan helyzet. Itt vannak állami felelősségi körbe tartozó nagyvállalatok, amelyek ugyancsak potyautasként, óriás potyautasként lógnak a rendszernek a nyakán.
Azzal a módszerrel, amit ebben a könyvben leírnak, az egyéni járulékfizetési számla azonnal bármilyen egészségügyi hozzáférési helyen ellenőrizhető módon való bevezetése, ez működőképes? Vagy ez csak
Hát, hogy működőképes, azt majd meglátjuk, hogyha az erre vonatkozó programok elkészülnek, mert ezt még nem láttuk, de ez egy helyes irány. Tehát a társadalombiztosítás nagy rendszerében a közteherviselésben rendet teszünk, ez egy általunk régóta szorgalmazott helyes irány. Inkább itt amiatt hát aggódunk egy kicsit, hogy ön is, ha olvasta az anyagot, és látom, hogy olvasta ezt a zöld könyvet, meg a hozzácsatlakozó anyagokat, akkor lépten nyomon előjön a többbiztosítós rendszer, tehát a társadalombiztosítás rendszerének a megkérdőjelezésére való törekvés, amivel viszont mélységesen nem értünk egyet, mert a világban ezek a próbálkozások nem voltak eddig sikeresek, és nem lenne helyes, hogyha kudarccal végződő és szociális bizonytalanságot eredményező utakat járna az ország.
Igen, de a népszerű felhasználásra szánt zöld könyvben ez egy vitakérdés. Azt mondják, hogy ezt el kell dönteni, és viszont én úgy látom, felsorolják az előnyeit és a fenyegető veszélyeit is.
A többbiztosítós rendszereknek, hát nézze, most arra ugyan, ez egy olyan műsor, ami egy óráig tart, tehát én szeretem ezt a műsort, mert itt egy kicsit bele lehet a szakmai részletekbe menni. A világon először társadalombiztosítást Augusto Pinochet tábornok privatizált 1981-ben Chilébe. Társadalmi katasztrófa, szociális katasztrófa lett a következménye. Beteg emberek tömegét nem tudták ellátni. Ezt követően 1991-ben még az egységes Csehszlovákia próbálkozott a többbiztosítós rendszerrel, a teljes éves biztosítási költségvetésének másfél-kétszeresét vesztette el ezen a kísérleten, és utána nagyon nehéz helyzet állt elő, amit máig nem hevertek ki. Majd folytatódott a sor Hollandiával, Hollandiára hivatkozik az anyag is egyébként, a holland többbiztosítós versenyrendszer több mint 10 milliárd, pontosan 13,5 milliárd forinttal tudják most rendbe tenni. Tudja, mekkora pénz ez? Többszöröse a magyar éves egészségítésnek. Mert olyan kiegyenlítő alapot kell ültetni a többbiztosító felé, ami garantálja azt, hogy a szegény beteget is ellátják. A legutóbbi példa Szlovákia, ahol érdekes módon, hát tudja, hogy most visszacsinálják a vizitdíjat, megszüntetik, a többbiztosítós rendszer megy vissza az egybiztosítós irányába, és hogy mondjak egy tengeren túli érdekes példát, az Egyesült Államokban, ahol megbukott a Clinton terv, tehát a próbálkozások, hogy Bismarcki típusú tömeges kockázatvállalása épülő szolidaritási egészségbiztosítási rendszert vezessenek be, most jelentkezett egy állam, Massachusetts, amelyik egy évvel ezelőtt bevezette a szolidaritási biztosítás rendszerét az egészségügybe. Tehát a világ éppen, hogy nem arra felé tart, hogy szabad piaci versenyt hozzon létre az egészségbiztosítás területén több egymással versengő biztosítóval, hanem a szolidaritási nagyrendszerek irányába halad. Mert miért versenyez ez a több biztosító mindenhol a világon? Hát a fiatal, ráadásul jómódú emberért, hiszen a biztosításnak ezek a kis kockázatú alanyai, és nem a 80 éves érszűkületes vagy krónikus betegségbe szenvedő emberért.
Valóban, de azt írja az anyag, hogy a vitában nem lehet alkutárgya, és igyekszem ezt pontosan idézni, hogy a társadalombiztosítás szolidaritás elvű és nemzeti kockázat közösségen alapul, azaz a biztosítók nem a hozzájuk bejelentkezett befizetéseiből, hanem a közös befizetések szükségletarányos részéből gazdálkodnak, a biztosító nem válogathat, a biztosító a biztosítási csomagot és a járulékot az állam határozza meg, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagy, biztosítók csak többet ígérhetnek, kevesebbet nem, és ami nekem a legfontosabbnak tűnik, hogy profitot csak a kiegészítő csomagokkal folytatott verseny hozhat.
Ez nagyon szép alape. Hát csak a háttérben nézem meg, hogy mi van. A koalíciós partnerek meglehetősen szemben állnak ezzel, hát ön is tudja ebben a kérdésben. Ugye még a szocialisták valamiféle szolidaritási alapot szeretnének látni, addig a szabaddemokraták egyértelműen a liberális, piaci versenyt eredményező többbiztosítós modell felé tör. És ha a kezükbe van a tárca, az aggodalom jogos, hogy ebbe az irányba fogják elvinni az egészségbiztosítást.
Jó, bárki kezében is van a tárca, szavazat többsége ebben a parlamentben nem.
Igen, de van egy koalíció, amelyik odaadta sajnos a szabaddemokratáknak az egészségügyet, akik nem értenek hozzá, és csak pici pénzügyi szempontok érdeklik őket, már pedig ugye orvosként mondom, hát 26 évig dolgoztam betegágy mellett, mint belgyógyászorvos, én pontosan tudom, hogy az egészségügy nem csak a pénzről, nem csak az üzletről szól, ez egy szeretett szolgálat, egy professzió, egy szakma, ami egy spirituális, lelki tevékenység is a beteg szervezetű embernek a lelke is beteg. Tehát ez egy nagyon bonyolult nagy rendszer, amelyik nem csak pénzügyi, gazdasági vonatkozásai vannak. Most ugye úgy tűnik az egészségügyi kormányzat a pénzügyi, gazdasági vonatkozásokról beszél csak. Az orvos útban van, szét kell bontani a kamaráját, nem akarom elvinni a beszélgetést, de hát ebben a könyvben nagyon sok ilyen tényező van. Holott a rendszernek a legköltséghatékonyabb eleme maga az orvos. Hát ki költi el ebbe a rendszerbe a pénzt? Az orvos, amikor receptet ír, amikor beutalót ír, amikor vizsgálatot indukál, hát akkor költi el a pénzt. Tehát őt kell olyan helyzetbe hozni, hogy a költségérzékenysége kialakuljon, és ez valóban költséghatékonyságot, gazdasági racionalitást eredményezzen. Ugyanakkor azt látjuk, hogy félretolják az orvost, útba van, és pénzügyi, gazdasági operáció történik, úgymond az egészségügyi reform folyamatnak.
De ebben hogy férnek bele ezek az elvek? Ezek garanciális elveknek tűnnek első látásra.
Igen, ezt a lakosság számára ez nagyon szépen hangzik, de hát ennek az évnek a végén, ugye a kormány előterjesztés azt tartalmazza, döntés fog születni a többbiztosítós egészségügyi rendszer bevezetésével kapcsolatban. Én is remélem, hogy ez a döntés olyan értelmű lesz, hogy megmarad az egységes társadalombiztosítás, annál is inkább, mert az emberek 80%-a ragaszkodik hozzá. Ez, amit le van írva. De ez a kettőség a kormány koalícióban megfigyelhető, és egyre nagyobb a feszültség, ezt ön is észre fogja venni, az MSZP és az SZDSZ-nek a parlamenti képviselői között. Én elsőben ezt látom, például a társadalombiztosítás nagyrendszerének, a nemzeti kockázatközösség megőrzésének, vagy piaci átalakításának az irányaira vonatkozóan.
Híreket mondok, utána innen folytatjuk.